Kedves testvérek, Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelke segítségül hívásával hozzátok is szólni kíván. Folytatva a Kolossé levél magyarázatát, megírva található a Kolossé levél 4. fejezetének 17. versében eképpen. Legyen gondod rá, hogy teljesítsd azt a szolgálatot, amelyet átvettél az Úrban. Legyen gondod rá, hogy teljesítsd azt a szolgálatot, amelyet átvettél az Úrban. Amen. Kedves testvéreim, egy isteni igei biztatás a Kolossé levél záró üdvözléseiből, ahol sokszor csak ezeket az igerészeket átlapozzuk. Lehet, hogy egyszer átolvassuk, de ismeretlenek a nevek, és talán így az elmúlt istentiszteletek ige hirdetésein is kiderült, hogy milyen gazdagok ezek a nevekkel átszőtt záró üdvözlések is, amelynek szintén lassan a végére érünk. A mai gyönyörű biztatás így hangzik mindannyiunk számára, Isten népe számára, a jelenlévő gyülekezet számára, az egyház számára mindenkori biztatás. Legyen gondod rá, hogy teljesítsd a szolgálatodat az Úrban, amelyet átvettél. És engedjétek meg, testvéreim, hogy egy rendhagyó igehirdetési módot alkalmazzak most. Megyek kifejezésről kifejezésre, és Isten lelkének erejében bízva megmagyarázom, kibontom az adott kifejezés jelentését. Így haladunk-e az igeversben szóról szóra, és egyszerre csak kibomlik ennek az igeversnek a gazdagsága. Az első kifejezés, teljesítsd. Teljesítsd a szolgálatodat az Úrban. Mennyi biztatást és ígéretet hallunk egyébként a Biblia más igeverseiben is erről. Teljesítsd a szolgálatodat. Légy hű, mint halálig. És néked adom az életnek koronáját. Aki mindvégig kitart, az üdvözül. Vagy mi nem vagyunk a meghátrálás emberei. Vagy az apostol Timóteusnak írja ugyanezt tulajdonképpen, hogy szolgálatodat maradéktalanul betöltsd. Vagyis ez, hogy teljesítsd a szolgálatodat az Úrban, azt jelenti, hogy szolgálatodat maradéktalanul betöltsd. Így távozz el ebből a világból. És ha ebbe belegondolunk, akkor ez egy óriási kihívás. Igen, magasra tette Isten a lécet, amelyet nagyon sokszor leverhetünk. Szolgálatodat maradéktalanul betöltsd, így teljesítsd a szolgálatodat. Betölteni maradéktalanul, mint ahogy egy vödröt tele töltünk vízzel, és az mindent betölt a beletöltött víz. És elgondolkoztam azon, mivel igen magas ez a mérce, hogy pontosan mit jelent ez a maradéktalan teljesítése, betöltése a szolgálatnak. És a Biblia más igéit is segítségül kérve, vagyis a Biblia teljes összefüggésébe állítva ezt a kitételt, hadd mondjam el azt, hogy a maradéktalanság azt jelenti, hiszen mi soha nem vagyunk tökéletes emberek, az Úr szolgáiként sem. És rengeteg a hiányosság, ami terhel bennünket. Még úgy is, hogy próbálunk reggeltől estig dolgozni, és közben az Urat megjeleníteni. Akkor is sokféle hiányosság terhel bennünket. Ne engedjük, hogy ezek ránk üljenek. A maradéktalanság a szolgálatot illetően azt jelenti, hogy van egy olyan szolgálati időszak, amelyre vonatkozik, hogy végezzük a munkánkat, hívő emberként a munkánkban a szolgálatunkat, a Krisztus evangéliumának a megjelenítését, és hisszük, hogy ha ebben a szolgálatban vagyunk, akkor minden törékenységünk, töredékességünk, hiányosságunk ellenére az Úristen ad mennyei erőt, hogy betölthessük az aznapi szolgálatunkat. És merjük azt hozzátenni, hogy ami maradt hiányosság, ami elmaradt, azt Isten az ő kegyelméből kipótolja. Ha valóban az ő követésében és szolgálatában állunk, ahogy talán ti is átélitek ezt sokszor, én magam is, hogy reggel felébredve, megújult erővel indulok el, este pedig fáradtan próbálok nyugovóra térni, és felteszem a kezem, hogy Uram, köszönöm, hogy ennyit elvégezhettem, többet kellett volna, ennyire jutottam, bocsáss meg, pótolt ki a hiányosságokat, de köszönöm, hogy erőt adtál észrevenni, hogy ez és ez a magam területén szolgálattá lehetett, és ezt elvégezhettem. És azt is jelenti a maradéktalanság, hogy az életünk, a munkánk, a hivatásunk szolgálatként végzése közben vannak olyan kiemelt időszakok, rövidebbek, hosszabbak, az Úr tudja, hogy mennyi az, amikor nagyon sok a feladat, amikor nagy a munka, amikor óriási, szinte elhordozhatatlan a teher, és a próbatétel, és erő feletti erő kell hozzá. És milyen boldog tapasztalat az, hogy megkapjuk az erő feletti erőt, kérjük, és újból megkapjuk, és amikor vége ennek az időszaknak, és visszajön az általános szolgálat ideje, akkor úgy tudjuk megfogalmazni ezt az időszakot, hogy szinte nem értjük, hogy hogyan tudtuk végigcsinálni, hogy volt bölcsességünk, hogy volt erőnk, hogy volt türelmünk, hogy volt kitartásunk, hogy a erő feletti utat végig járhattuk, hát úgy, hogy kaptunk arra az időszakra, mert az Úrtól kaptuk a feladatot, erő feletti erőt. És a maradéktalanság betöltése azt is jelenti, ahogy Varga Lászlón és Sárika néni temetésekor említettük, hogy valamikor pedig úgy ad erőt az Úr, hogy elveszi a konkrét feladatot, a hitet nem, a hitből fakadó szolgálatot nem, de a konkrét feladatot elveszi, tudni kell elengedni, és erre nagyon figyeljünk oda, hogy a kellő időben tudjuk elengedni, és akkor az az óriási erő, hogy adatik az elengedés tudománya, és amikor fogy az erő, akkor milyen gyönyörű az az ige, amely Sárika néni hamvainál hangzott pénteken, hogy megkönnyörül az Úr az ő szolgáin, ha elfogy az erő. Tehát a tőle kapott erő függvényében adja nekünk a szolgálat mennyiségét, minőségét, az ezzel kapcsolatos kihívásokat. Merjük így érteni azt, hogy teljesítsd a te szolgálatodat, a te szolgálatodat maradéktalanul töltsd be. És hogyha így nézünk ebben az összefüggésben a felolvasott nevekre, akkor ha kicsit végigvesszük ezeket a neveket, és mindegyikről mondok egy sort, akkor láthatjuk, hogy voltak olyan testvérek már a kolossei gyülekezetben, vagy Pál apostol közelében, akár Pál apostollal fogolytársként, akik kitartottak, akik kapták a felülről való erőt, és akiket nem kellett erre biztatni. Ezért mondja az apostol, hogy itt van velem a fogságomban Lukács. Az a Lukács, akiről tudjuk később, hogy nem csak az első római fogságában volt az apostollal, hanem mindvégig, amennyire a teológusok kiderítették, az apostolnak lehetett egy második fogsága is. Lukács volt az, aki végig kitartott mellette, egy nem zsidóból, hanem pogányból lett keresztjén, egy orvos, aki a fogságot vállalva az orvosa is volt a nehéz körülmények között az apostolnak. Tehát mindvégig kitartott. És aki mindvégig kitart, az üdvözül. És amikor ez a szolgálata letelt, még adatot feladat neki, mert 70-től megírta a harmadik evangéliumot, Lukács evangéliumát, meg megírta annak folytatását, a Cselekedetek könyvét. Tehát ő az, aki kitartott, akit nem kellett erre biztatni, ott volt benne az Úr lelke, hogy teljesítse a felülről elkért erővel, amennyire lehet maradéktalanul, és az Isten mindent kipótló kegyelmére hagyatkozva a szolgálatot. És akkor egy ellenpélda, itt ugyan ez nem derül ki, de itt kell ugye a teljes összefüggések látása, hogy Lukács mellett ott van a fogságban vele egy Démász nevű testvér. Az első fogságban még igen. És már a Timóteushoz írt levélben azt írja, fájdalma között az apostol, hogy Démász elhagyott engem, mert végül is jobban szerette a világot, mint a Krisztus ügyét. Hogy amikor valaki így megreked, amikor valakiben megtörik ez a hűség, a szolgálat, a Krisztus követés, annak maradéktalan betöltése. Rettenetes ezt így olvasni, Urunk, csak ettől őrizd meg bennünket. Mert Démászt bíztatni sem lehetett, egyszerűen csak úgy döntött, hogy elég, ő más irányba akar menni, a világ csábítása mégis elvitte a Krisztus követésétől. Mert persze voltak olyanok is, ez a Filippi levélből derül ki, hogy a filippi testvérek jót akartak az apostolnak, és Epafroditoszt, nem a múltkori Epafrászt, Epafroditoszt küldték egy szeretett csomaggal Pál apostol fogságába, és arra kértek, hogy egy kicsit segítsen az apostolnak. De Epafrászt annyira megviselték a börtön körülmények, hogy nem bírta. Itt viszont az apostol belátta, hogy itt a filippiek tévedtek, hogy nem ő embert küldtek, ez egy áldott ember, ez egy hívő ember, de nem itt a helye. Nem erre kapta meg a karizmát. És bátorítva, semmi rosszat nem mondra Epafroditoszról, visszaküldi lelki gondozói módon, és így biztatja, mert hogy te ott Filippiben nagyon jól fogod még csinálni, de ez nem a te helyed. Tehát igazából Epafroditosz kitartott, csak nem az Úrtól rendelt helyén végezte ezt a szolgálatot. Ez is egy nagyon fontos üzenet, és az apostol ezt észrevette, és ez nem a démászi törés volt, hanem egy egészen más helyzet. És itt van még Archippos, akivel kapcsolatban viszont elhangzik a mai ige. Itt biztatni kellett, mert hullámzott, és ő vele kapcsolatban mondja az apostol, hogy Archippos, legyen gondod, és teljesítsd a szolgálatodat az Úrban, amelyet átvettél. Talán ezek a példák is jelzik, hogy milyen gazdag az Isten igéje, és ezek a példák azt is jelzik, hogy hogyan viszonyulhatunk ehhez a szolgálathoz. És akkor itt hadd érkezzek meg a szolgálat kifejezéshez. Legyen gondod a szolgálatra, teljesítsd a szolgálatot, töltsd be a szolgálatodat. Mit jelent a szolgálat? Annyiszor halljuk ezt a kifejezést. Tele van vele a Biblia. Ha megkérdeznélek, akkor hogyan felelnél erre, hogy mit jelent ez a bibliai kifejezés, hogy szolgálat? Énekeljük is a 135. Zsoltárban, hogy Úrnak szolgái minnyájan. Na ebbe belekapaszkodva, minden ívő ember az egyetemes papság elvét valva az Úr szolgája. Bármilyen helyen vagy. Bármilyen hivatásban, bármilyen szakmában, a szakma is hivatás természetesen Krisztus követésében, ott az Isten dicsőségét, a másik ember javát kell szolgálnod, Krisztus evangéliumának megjelenítését, kommunikálását és az Isten országának az építését. És hogy bármit mondasz, bármit teszel, bármi az inspiráció, a motiváció, azt mindig kiimádkozod, hogy mi az ebből a mai nap, dolgoztatok egy globál cégnél, vagy bárhol, amiben én ezt a krisztusi mennyei többet meg tudom jeleníteni. Hogy miközben végzem a mindennapi munkámat, mégis az Úr szolgájaként végzem azt. És persze nem lépek át bizonyos kereteket, vagyis megfordítom a gondolatot, hogy mindig figyelmeztet az Isten lelke, és kérem is, hogy figyelmeztessen az Isten lelke, hogy Uram, add, hogy ne a magam országát építsem, a magam hatalmát, bocsánat a kifejezésért, a magam szemétdombját. Mindig ez kísért bennünket. Ne a magam dicsőségét szolgáljam, hanem a te országodat. Ne a magam javát nézzem első renden, hanem a másik ember javát, akiket ránk bíztál. És ezt minden nap újból és újból el kell kérnünk, hogy ezzel a szolgáló lelkülettel induljunk el, az Isten kegyelmére hagyatkozva minden nap, mert egyébként a gonosz a maga önzésével azt végzi el, hogy a nagy én felül kerekedjék, és ne a hatalmas te ragyogjon fel ebben a szolgálatban. És tudom, hogy olyan paposnak hangzik ez az egész, de higgyétek el, hogy nincs más út, hogy minden helyen, minden hivatásban, minden szakmában, minden munkában, minden cselekvésben Isten népe hogyan lehet az Úr szolgája. Nem a maga országát, Isten országát. Nem a maga dicsőségét, Isten dicsőségét. Nem a maga javát, hanem a rájuk bizottak javát. Éli, szolgálja, hirdetés közben megjelenik a gyönyörűséges evangélium. És amikor tegyek személyes bizonyságtételt, ez nekem olykor-olykor sikerül. Akkor azt élem át, mint az 5000 ember esetében, a kenyérszaporítás történetében, hogy mindenki jól lakott 5 kenyérből és 2 halból, és még összeszedtek 12 kosár maradékot. Összeszedték azt is, megbecsülték. 12 kosár maradékot. Érted? Annyi marad neked, ha szolgáló lelkülettel élsz, hogy sokkal többet kapsz vissza, mint amit adsz. És hát nincs, ez az életünknek az értelme, ez az életünknek az öröme, ez az életünknek a boldogsága minden keresztény szolgálatnak, hogy igazából az 50-szeresét, 100-szorosát kapjuk vissza, és ez nem egy üzleti viszony, nem azért csináljuk, hanem mert közben adatik ez az áldás, és ez a 12 kosár maradék is még arra jó, hogy még abból is tovább tudok adni másoknak, annyira meggazdagított engem, magamat is sokféle tekintetben az Isten. És gondolom, hogy ezt ti magatok is átéltétek. Tehát, hogy teljesítsd a szolgálatodat, és akkor hadd szóljak még arról is, hogy oda teszi szolgálatodat az Úrban. Ugye tisztáztuk eddig is, hogy valójában ez az Úrért végzett szolgálat. De csak is az Úrban végezhető el. Az Úr elhívásával, az ő követésével, az ő vezetésével, az ő kegyelmével, erejével, bölcsességével, mindenre elégséges áldásával. Tehát az Urat csak úgy lehet szolgálni, hogy az Úrban vagyok, hogy az Isten országának a tagja vagyok, hogy nem messze vagyok, nem is közel, hanem ő benne vagyok, amit az apostol így fejez ki, és ezt nem lehet másként ezt a hittitkot kifejezni, hogy én Krisztusban és Krisztus bennem. És azáltal, hogy én Krisztusban vagyok, és Krisztus bennem van, minden szavamban, mozdulatomban, munkámban, szolgálatomban, még ha bulizok is, vagy nem tudom, mit mondjak egészen végletes helyzetet, még ott is kiformálódik bennem és általam a Krisztus. Legyen gondod a szolgálatra. Csak úgy lehet gondunk a szolgálatra, ha az Úrban vagyunk. Ő nélküle ez nem fog menni. Csak az ő áldásával, csak az ő erejével. Urunk, növeld a mi hitünket. De legyen gondod az Úrban való szolgálatra, azt is jelenti, mert ez is biblikus, hát hányszor olvasok a Bibliában azt, hogy igyekezzetek, hogy nekem is gondom van rá. Imádkozom érte, és én is akarom, törekszem rá, igyekszem, könyörgöm érte, minden nap így indulok el, mert akarnék jobb keresztjén lenni, jobb szolgáló, jobb Krisztus követő, jobb Isten népe, aki valóban hegyen épített várossá lesz, világ világosságává, sóvá és kovásszá. Teljesítsd szolgálatodat az Úrban. És akkor még egy szó, és be is fejeztem, amit átvettél. Hát ez is itt van nekünk, amit átvettél. Szóval beleállunk egy sorba. Akár a munkahelyünkön, akár a szent szolgálatban, minden területen. És akkor valakitől átvesszük a szolgálatot, valaki átadja nekünk a szolgálatot, rendelkezik az elengedés tudományával, és az a legnagyobb dolog, hogy aki átadta nekünk a szolgálatot, arra tisztelettel tekintünk, nem volt tökéletes, amit elvégzett, arra is tisztelettel tekintünk, megköszönjük az Úrnak, nem velünk kezdődik sem az egyház, sem semmi, előttünk jártak ilyen meg olyan munkások, szolgák, becsüljük meg bibliai parancs, akik előttünk jártak, és imádkozzunk azokért, akiknek átadjuk majd. Imádkozzunk a jövő generációért, az nem egy kedves testvérem, hogy fiatalokat folyamatosan szídjuk. Ez egy újból és újból visszatérő mantra, hogy bezzeg a mi időnkben. Nagyon megváltozott körülöttünk a világ, de ezeket a fiatalokat nagyon szeretni kell. Hát nekik fogjuk majd átadni a szolgálatot, és szeretve kell nekik átadni a munkát, a feladatot, a szolgálatot. Persze formálni, nevelni őket, az adás és az elfogadás viszonya. Átadni és átvenni. Nem könnyű, hogy ez is legyen az Isten kezében, és hogy bármit adunk át és veszünk át, abban ott legyen a hit, a bizonyosság, az élő Isten szolgálata, hiszen bármilyen munkahelyen, közösségben, településen, intézményben, gyülekezetben, egyházban, családban, emberek bizattak ránk. Élő emberek bizattak ránk a legnagyobbtól a legkisebbig, most értsétek ezt, ahogy akarjátok, mindenkit kivétel nélkül szem előtt tartva. és úgy bízattak ránk emberek, egy héten erről szólt a prédikáció, hogy az emberek hite, az emberek üdvössége is, mi csak eszközök vagyunk, hitet, üdvösséget, az Istennek micsoda felelősség ez. Ebben érdemes, testvéreim, összeroppanni. Ezért az átadás átvétel kapcsán könyörögjünk azért, ahogy a fáró könyörgött, amikor a hét bőesztendő után majd következik a hét szűkesztendő, hogy Uram, találunk-e olyan embert, akiben az Isten lelke van? Urunk, adj nekünk olyan embert, akiben az Isten lelke van, aki gondot visel a szolgálatra, teljesíti a szolgálatot, azt maradéktalanul betölti, mindenben az Urat szolgálja, és az Úrban szolgál. Kedves testvéreim, ezt a szolgáló lelkületet adja nekünk az Úr. Szívünk utolsó dobbanásáig. Aki mindvégig kitart, az üdvözül. És mivel az üdvösség már a miénk, bizonnyal mindvégig ki fogunk tartani. Amen.